Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, a 4. fejezetben, a 4-től a 7. versig a következőképpen. Így ír az apostol. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az igét elolvasva és elmélkedve rajta eszembe jutott az a gyermekműsor, amikor a játszótéren, a homokozó mellett egy gyermek ott ül a padon, lógatja az orrát, látszik, hogy nagyon szomorú, és oda megy hozzá az egyik barátja, és kérdezi, hogy hát miért lógatod úgy az orrod? Mire a másik, mégis, minek örüljek? Igazad van. És onnantól kezdve már ketten lógatják tovább az orrukat. Mégis, minek örüljünk? Ha most ezt az igét elolvassuk, meghallgatjuk, nem támad fel bennünk ez a kérdés, hogy hát mégis, minek örüljünk? A gázáremelésnek? A megszorító intézkedéseknek? Annak, hogy most már szinte mindenki fölött ott lebeg Démoklész kardjaként az elbocsátás réme, a munkanélküliség réme? Meg az a sok bizonytalanság, ami körülvesz bennünket? Mégis, minek örüljünk? Én azt gondolom, hogy ha Pál apostol kihagyott volna egy szót, és úgy mondta volna el ezt a mondani valóját, akkor igazunk is lenne, hiszen hogy is hangozna? Örüljetek mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. És hogyha ezt meghalljuk, akkor esetleg azt mondjuk, mint ahogy Festus helytartó is mondta annak idején Pál apostolnak, hogy bolond vagy te, Pál, a sok tudomány elvette az eszedet. Mégis, minek örüljünk? De ne felejtsük el azt, hogy Pál apostol, amikor leírta ezeket a mondatokat, akkor börtönben volt. Halálos ítéletre számított. A halál árnyékában volt. És az, hogy nem volt bolond, azt nagyon jól tudjuk, hiszen hogyha elolvassuk az Új Szövetségben a leveleit, azt látjuk, hogy okos, művelt, józan, gyakorlatias gondolkodású, kitűnik a leveleiből, hogy nem egy elmebeteg emberről van szó. De elolvasom még egyszer, hogy is írta. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Beletett egy szót, amiről mi gyakran elfeledkezünk. Az Úrban. Nem csak úgy, Isten nélkül, beleörvendezni a nagyvilágba, hiszen sokan azt hiszik, hogy az öröm valami olyasmi, hogy elmerülni a bűnben, sokat bulizni, és akkor ilyen kis örömökkel kell megtölteni az életet. Csak mikor a buliknak vége, akkor érzi magába az ember azt az ürességet. Ennek is mi értelme volt? Ez a szó nem véletlenül van benne ebben a mondatban. Az Úrban. Később pedig azt is írja, hogy mert az Úr közel. Tehát van valami, ami magasabban áll a körülményeknél. Van valami, ami jobban érinthet minket, mint a körülményeink, mint az a sok minden, ami vár esetleg ránk. Egyszer, hosszú évekkel ezelőtt megismerkedtem egy fiatal asszonnyal. Hát finoman szólva nem élt valami szép életet. Több gyermeke is volt, több különböző apától, végül egyedül nevelte őket. Mérhetetlen szegénységben, nagy-nagy testi és lelki nyomorban. Félig meddig prostituált is volt, a szegénység valahogy belekényszerítette ebbe. Éppen neki is kisbabája volt, éppen nekem is kisbabám volt, nem volt nehéz a kapcsolatot felvenni egymással. És ahogy beszélgettünk, el tudtam érni nála azt, hogy hadd látogassam meg egy héten egyszer-kétszer, beszélgessünk, olvassunk együtt Bibliát, imádkozzunk. És ő ebbe valahogy belement, valószínűleg azért, mert vágyott valami társaságra, hiszen nagyon magányos és mélyen depressziós volt. Voltam nála, vagy kétszer-háromszor beszélgetni, Bibliát olvasni, imádkozni. Elmondott sok mindent magáról. És amikor az utolsó alkalommal voltam, akkor másnap reggel csöngettek, amikor kimentem, már nem volt ott senki, csak egy levél a postaládába, azóta is őrzöm ezt a levelet. Leírja a levélben, nagyon hosszú, nem fogom végig elmondani, leírja, hogy mennyire nem volt hite abban, hogy van valami értelme ennek az én kezdeményezésemnek. Aztán soha nem tagadta ő Isten létezését, de azt nem hitte, hogy az ő életében Isten valamit tudna csinálni. Az csak önállítás, hogy az Isten belép az ember életébe, és valamit megváltoztat. Leírta, hogy az utolsó napokban igen erős bűntudat gyötörte, és még azért is engem hibáztatott, hogy kell itt nekem Istenről beszélni. Nem elég baja volt neki eddig így is, most még a lelkiismeret is gyötri. Nem tudott már éjszakánként aludni, rázta a hideg, de azzal folytatja, hogy az előző éjszaka volt valami különös élménye. Egész éjszaka nem tudott aludni, és azon gondolkozott, amiről beszéltünk, amiről olvastunk a Bibliában, és elkezdett imádkozni. És ahogy imádkozott és kiöntötte Isten előtt a szívét, lelkét, valami mérhetetlen öröm, valami mérhetetlen békesség öntötte el, amit ő még soha nem tapasztalt azelőtt életében. És nem is hitte, hogy létezik ilyen öröm, létezik ilyen békesség érzet. Azt mondja, hogy Isten közelségét érezte olyan módon, mintha ott ülne mellette az ágy szélén. Ő nem tudta, hogy ezt így lehet érezni, ezt így lehet tudni. Nem tudom, mi történt velem, de amikor kimentem ma reggel a házból, éreztem a tavasz illatát, és fényesebbnek láttam az eget is, mint máskor. Évek óta nem tapasztaltam már ilyet, de nagyon jó érzés. Most nagyon bízok abban, hogy lesznek ilyen apró örömök ezentúl az életemben, amik megszépítik a napjaimat. Amikor végigolvastam a levelet, akkor nagyon meglepődtem, nagyon elcsodálkoztam, hiszen hogy gondolkoztam én? Én azt hittem, hogy hát majd elkezdek így vele együtt sokat beszélgetni, Bibliát olvasni, aztán majd egy idő után eljutunk oda, hogy majd megtér, megváltozik az élete, megkapja az újjászületés ajándékát, rendbe jön az élete valahogy Isten segítségével, majd szép lassan kis léptekben kilábal a nyomorból és a szegénységből. Talán, ha Isten nagyon kegyelmes hozzá, akkor még egy szerető társal is megajándékozza, és akkor majd meggyógyul a depressziójából, és akkor majd egyszer valamikor elérkezünk oda, hogy na, tud már érezni valami kis lelki békét, valami kis örömöt, majd valamikor később. És nagyon meglepődtem rajta, hogy nem egy hosszú idő telt el eddig az örömig, hanem rögtön, mikor Istennel kapcsolatba került, még semmi nem változott meg az életében. Még ő maga sem változott meg egy cseppet sem. Még ugyanaz a bűnös asszony volt, aki annak előtte, ugyanabban a nyomorban és ugyanabban a szegénységben és depresszióban és kilátástalanságban. De az ő életében bebizonyosodott ez a bibliai igazság, hogy az öröm, a békesség valójában az Istennel való kapcsolatból származik. A körülmények ellenére, bármilyenek a körülmények, az öröm, a békesség abból származik, hogyha Istennel vagyunk szoros lelki kapcsolatban, hogyha átérezzük az ő bűnbocsánatát, az ő szeretetét, az ő kegyelmét. Tehát az Istennel való kapcsolat olyan valami, ami fölött áll minden másnak. Fölülírja a körülményeket. Remélem lesz majd lehetőségünk megnézni a gyülekezetben a Bonhoefferről készült filmet. Van ugyanannyira jó ez a film, mint ami Lutherről készült. És a film végén, amikor Bonhoeffer, ez a német evangélikus lelkész, akit a II. Világháború idején Hitler kivégeztetett, amikor ott áll az akasztófa alatt, akkor azt mondja, Atyám, add nekem a te békességedet, amit a világ nem tudott megadni. Ha valakinek nagyon-nagyon jók a körülményei, nagyon gazdag és úszós medencés háza van, meg Ferrari autója, meg én nem tudom micsoda, akkor sem lesz szívében öröm és béke. Tudjuk a sztároknak az életét. Tudjuk, hogy milyen mérhetetlen lelki nyomorban és boldogtalanságban tengődnek a millióik ellenére. De ha valaki Istennel van szoros kapcsolatban, akkor még a börtönben is, még az akasztófa alatt is tudja Isten békességét és Isten örömét érezni. Az igazi öröm, az igazi békesség az Istennel való személyes kapcsolatból fakad. Mondhatod te erre, kedves testvérem, hogy jó, de hozzám az Isten olyan messze van. Én itt vagyok, ő meg valahol ott, ki tudja hol. Isten messze. Emlékszünk, hogy kiáltott fel Ézsaiás próféta több száz évvel Jézus születése előtt. Bár csak szétszakítanád az eget és leszállnál. És Isten szétszakította az eget és leszállt, mert ő nem akart egy távoli Isten maradni, hanem egy egészen közeli Isten akar lenni. Nem csak úgy, hogy itt velünk, körülöttünk, köztünk, hanem egészen úgy, hogy bennünk akar lenni, bennünk akar élni. Azt írja Pál apostol, hogy az Úr közel, Jézus Krisztusban maga Isten jött el közénk, hogy ezentúl mindig közel legyen. Nem csak velünk legyen, hanem bennünk legyen. Kedves testvérem, ne felejtsd el, hogy ma karácsony vigíliája van. Mai napnak ez az üzenete. Isten, az örömöt, a békességet adni tudó Isten, nem egy távoli valaki, hanem ő közel van, közel jön hozzánk. Most azt gondolod, hogy úgy érzed, hogy hiányzik az öröm, a békesség, a szelídség az életedből? Mit ír Pál apostol? Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Még amiatt se aggódj, hogyha távol érzed őt magadtól. Nem kell félned, nem kell rettegned az Istentől, az Isten ítéletétől. Semmiért ne aggódjatok, hanem öntsétek ki a szíveteket, a lelketeket Isten előtt, úgy, mint az a fiatal asszony tette annak idején. Ha úgy érzed, hogy távol van, akkor itt van Pál apostol tanácsa, imádság. Beszélges Istennel nagyon sokat. Mondd el neki, hogy hiányzik az életedből az öröm, a békesség, és nem tudod, hogy miért. De hallgasd meg az ő válaszát is, amit az igén keresztül ad, ami visszhangra találott a szíved mélyén. Ő szól, hogyha meghallgatod. Ő rámutat, hogy talán van valami elrendezetlen dolog az életedben. Valamiben nem az ige szerint élsz. valamiben nem az ige szerint beszélsz, cselekszel, vagy esetleg nem tudsz megbocsátani, Isten megmutatja, hogy mi veszi el az örömödet. Ő megmutatja, hogy ha odafigyelsz rá. Így folytatja Pál apostol, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Meg fogja őrizni, úgy is mondhatnánk, hogy meg fogja tartani, mert ő a megtartó. Az a szó a Bibliában, hogy üdvözítő, ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy megtartó. Amikor az angyalok megjelentek a pásztoroknak, és azt mondták, hogy ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek az Úr Jézus Krisztus Betlehemben, a Dávid városában. Menjetek el, és találtok egy kisgyermeket bepújálva, jászolva. Ez a jel, ő lesz az. Üdvözítő született ma nektek. Magyarul megtartó született ma nektek. Aki megtart benneteket, aki megtart téged, még ha most távol is érzed magadhoz Istent, ne aggodalmaskodjál, hanem menj ő hozzá, önts ki előtte szíved, lelked, mert ő a te megtartó Istened, aki testé lett, aki eljött, hogy benned éljen, hogy mindörökre megtartson az örök életre. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megtartó Istenünk, add meg nekünk azt az ajándékot, hogy ne egy távoli Istennek érezzünk, hanem át tudjuk élni, amikor kiöntjük előtted szívünket, lelkünket, át tudjuk élni, hogy te itt vagy, közel vagy, mellettünk vagy, bennünk vagy. Te vagy az, aki megtartasz, megőrzöl a szívünket, a gondolatainkat. Azért jöttél, azért születtél meg, azért szenvedtél, azért haltál meg értünk a kereszten, és azért támadtál fel, mert meg akarsz tartani. Ó, ha ezt megértenénk, ha igazán megértenénk, ez már önmagában öröm lenne az életünkben. Segíts meg bennünket, Uram, hogy ennek az örömében tudjunk, ennek az örömében tudjunk ünnepelni ezen az ünnepen. Amen.